Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Uti könyvek helyett.
Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Tihár vagyok. Megállás nélkül indulnak a charterrepülőgépek Egyiptomba. A megállás azt jelenti, hogy nem csak a téli és a nyári szezonban, hanem ilyenkor tavasszal is közlekednek a különjárók. Honfitársaink tehát igencsak nagy számban keresik fel az észak-afrikai országot, és népszerűsítik például a Csácsumi Csák köszönést, így üdvözölt minket az egyiptomi szállodai portás is, még a bazárban is visszahallottam az arab kereskedőktől. Néhányan még ismerjük is, de ezzel aztán ki is merül a tudomány. Pedig a helyi árusok igyekeznek mindent megtanulni, hát ha ezzel is ösztönzik a vásárlást. A turisták költenének is Egyiptomban rendesen, de sajnos van néhány olyan trükk, ami elveszi az ember kedvét az üzleteléstől. Többször eljátszották például velünk azt, hogy alkudozás után közölték, mégsem egyiptomi fontban, hanem angol fontban kell fizetnünk, hiszen fontról volt szó, de ők ugye ezt másképp értelmezték. Ehhez persze tudni kell, hogy egy egyiptomi font 35 forintot, az angol pedig 380-at ér. Ezen kívül 10 egyiptomi kereskedőből és szolgáltatóból 8 nem adta oda nekünk a visszajárót. Bármi meglepő, épp nem volt náluk váltópénz, de kárpótlásul általában felajánlottak egy elegáns plüsstevét. A taxisok és a turistákat szállító minibuszok vezetői úgy viselkedtek, mint sokszor a magyar mesteremberek. Az út végén közölték, hogy mégsem annyi az annyi, hiszen pluszköltséget jelentett néhány nem várt fejlemény. Mint például az, hogy sok volt az autó az úton, így több benzin fogyott. Néha az apró kis csalafintaságok durvába csapnak át. Hazafele tartva például a csomagokat ellenőrző tisztviselő addig pakoltatta ki és be a kézipodgyászunkat, amíg nem kapott pénzt. Pilóta barátom elmesélte, hogy egyszer még a gépet sem tankolták meg, amíg a kiszolgáló személyzetnek baksist nem adtak. Persze valamennyi borravalót és az egyéb költségeket is összeszámolva kijelenthetjük, Egyiptom még így is olcsó, mind a szállást, mind az étkezést, mind az egyéb szolgáltatásokat tekintve. A hotelek a Vöröstenger partján fekvő Hurghadában és Sharm el-Sheikhben egyaránt nagyon színvonalasak. Sokan azt mondják, hogy nyáron nem érdemes Egyiptomba utazni a nagy meleg miatt, de az igazság szerint engem ez cseppet sem zavar. Én úgy tapasztaltam, hogy a medence partján hűsölve bizony ez nem jelenthet gondot, mert akkor a forróságot csak abban az esetben érzünk, hogyha tényleg mondjuk a piramisba bemegyünk a legtűzőbb nyári napsütésben, vagy 4-5 órákat bolyongunk, hogyha ezt nem tesszük, akkor azért egy egészséges embernek teljes mértékig elcserhető minden, hát a tengerparton pedig tényleg nagyon szép és izgalmas az élet. Azt azért tudni kell, hogy a szállodákban az európai turisták minőségi igényeit a személyzet nem minden tagja, vagy tudja, vagy akarja megérteni. Mi például felírtuk egy kis papírra a bárpultnál dolgozóknak, hogy a kóla és a víz nem egyenlő a light kólával, és ha a normál sört keverjük az ásványvízzel, az sem lesz alkoholmentes sör. Ezt követően perszérek már elővették az igazi flaskákat. Ha valaki odafigyel a sok-sok apró dologra, akkor remekül telhet a nyaralása. Mindezekkel együtt is fontos tudni, Egyiptom nem csak a Vöröstenger partján fekvő üdülőszállodák jó minősége, hanem a történelmi nevezetességek miatt is kihagyhatatlan úti cél. Luxorban a híres templomot érdemes megnézni, de a szfinxek által határolt úton hamar elérjük a karnaki szentét is. Hatszepszut fáraónő templomát is keressék meg mindenképpen. Luxor az egykori Théba piramis alakú hegyének belsejében nyugodtak a középbirodalom fáraói. Itt ugye Tutankhamen fáraó sírkamerája a leglátogatottabb, meg második Szeti és harmadik Ramszeszé, ezek nagyon érdekesek. Kincsek ugyan nincsenek itt, viszont dermesztő és lenyűgöző hangulatú a kamrákat díszítő hieroglifák sokasága. A Vöröstengeri üdülővárosokból például Hurghadából a turistabuszok konvojban közlekednek Luxorig fegyveres kísérettel. Ennek ugyan szerintem semmi értelme, de a látszatintézkedés megnyugtatja a turistákat. Az ide látogatók biztonságára komolyan ügyelnek, persze azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a konvoj csak egy pihenőhelyen áll meg, ahol minden üdítő és étel ötször annyiba kerül, mint egyébként. Hurghadából és Sharm el-Sheikhből busszal és repülőgéppel el lehet utazni a fővárosba, Kairóba is. A turisták felkeresik a piramisokat, az egyikbe be is mehetnek, de ne számítsanak nagy csodára. Az Egyiptom múzeumot ugyanakkor érdemes megnézni, itt vannak a Tutankhamen sírban talált kincsek. Kairóban több mint 16 millióan élnek, közülük nagyjából 1 millióan a temetőben. Régen ugyanis a sírok mellé kis pihenőket is kialakítottak, azóta ezeket birtokba vették az élők, és a kairói temetőkben ma már közértek is vannak. Persze a kairói túra lehet, hogy megér egy külön kirándulást, hiszen meglehetősen fárasztó a Vöröstenger partjáról ide eljutni. A pihenni vágyók inkább látogassanak el a sitakba, ahol a turistáknak remek vacsorát főznek a félnomád beduinok. A naplemente gyönyörű, éjszaka pedig annyi csillagot lehet látni a kristálytiszta égbolton, hogy az ember szinte beborzong.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Nemrég arról határozott a katari emír, hogy Dubajhoz hasonlóan Katarban is óriási vízi szállodaváros épül majd. A 70-es évek előtt még a sivatagi emírség Katar lakóinak többsége nomád pásztorkodásból és gyöngyhalászatból élt. A kőolajbányászat államosítása és az új lelőhelyek feltárása azonban elképesztő bevételekhez juttatta a kis országot. Kiderült, hogy a tenger alatt a világ egyik legnagyobb földgáztelepe található, ráadásul hatalmasak az olajtartalékok is. Az ivóvíz errefelé drágább, mint a fekete arany. Láttam olyan beduint, aki a terepjárójához szükséges benzint nagy hordokban a tevéivel cipeltette, ugyanakkor az értékes vizes kancsót inkább a feleségére bízta. Katarban valamennyi hatalom az emír kezében összpontosul ördönt minden kérdésben. Ő határozott arról is, hogy vízi szállodaváros épül majd Gyöngy de Pearl elnevezéssel. Luxushotelek azért már most is vannak, légkondicionált csodapaloták várják a vendégeket. Izgalmas fakultatív programot is kitaláltak a helybeliek. Lehet búvárkodni a szép korallzátonyoknál, vagy megnézhetik a turisták a sivatagot teveháton vagy terepjáróval. Az extrém sportok kedvelőinek sivatagi síjelést ajánlanak. Dubajban ugye a sivatagi síjelés az valódi síjelés, havon és hidegben síjelhetnek egy fedett sípályán. Katarban ugyanakkor a sílécekkel már kileszágulhat a homokdűnén, majd terepjáróval újra felvizik a vállalkozó kedvű turistát egy másik dom tetejére, és sílécekkel ismét a homokon le lehet síjelni. Katar fővárosa Doha, itt élnek a legtöbben, és itt vannak a legszebb mecsetek is. A katari állampolgároknak nem kell fizetni a vízért, a villanyért, ingyenes az oktatás és az egészségügyi ellátás, nincs rezsi, és a friss házasok állami ajándékot kapnak. A Katarban élők többsége azonban vendégmunkás, akik az olajiparban és a szállodákban dolgoznak. Érdekes, hogy az alig több mint 10 000 négyzetkilométernyi emírség külkereskedelmi forgalmának a felét Japánnal bonyolítja le, ugyanis a legtöbb terméket innen szállítják a Perzsa-öböl csodás félszigetére. Katarhoz kisebb szigetek is tartoznak, ezeknek gyönyörű homokos a tengerpartja. A víz kellemes, cápától pedig nem kell tartani. Lehet viszont látni kedves teknősöket és gyönyörű színes halakat. Az öltözködésnél, a mesetek látogatásakor ügyelni kell arra, hogy arab országban járnak, vagyis a hölgyeknek, még a turistáknak is alaposan fel kell ruházkodniuk, bár a turistáknak a csador azért nem kötelező.
Világszám. Úti könyvek helyett.
És hogyha tényleg egzotikusra vágynak a magyar turisták, akkor a Pamir-hegység vidéke is rájuk vár. Nemrég láttam az egyik turisztikai szakmai folyóiratban, hogy most már Tadzsikisztánba is szerveznek utakat magyar utazási irodák, mindösszesen egy indul, és 30-an mehetnek maximum. Hát persze az is kérdés, hogy ennyien vajon elmennek-e, hiszen azért a Pamir-hegység vidéke még kemény hely. Az itt élők egyedül Agakánt tisztelik. A hadúr dönti el, hogy ki kaphat a külföldre érkezett segélyekből, kinek mennyit kell leadnia a tenyésztett állatokból, és ki az, aki egy kicsit harcolnia kell a kán magánhadseregében. Ugyan nincs itt már nyílt polgárháború, de rendszeresek azért a kisebb lövöldözések, és hogyha valaki meggazdagszik, akkor néha elrabolják, és váltságdíjat követelnek érte a családtagoktól. Tadzsikisztán másfélszer akkora, mint Magyarország, és 6 millió lakosa van. A hadurak és egyéb vezetők meghatározzák a mindennapokat, ráadásul az ország határai is még kérdésesek. Vita van Kínával, Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal. A hatalmas hegycsúcsok közül kiemelkedik a kommunizmus csúcs, amely 7495 méter magas, és a másik Lenin csúcs az 7134 méteres. Ide jön a legtöbb turista. A kisebb-nagyobb városokban lakótelepeket láthatunk, és 30 évig igazából ezekkel senki nem foglalkozott, úgyhogy csoda, hogy még állnak. A települések között buszok járnak teljesen rendszertelenül, mivel nem mindegyik járműhöz van alkatrész, ezért előfordul, hogy megkérik az utasokat, hozzanak magukkal pár dolgot, amely segíti a javítást, szerelést abban az esetben, hogyha esetleg gond lenne. Persze azért kétségtelen, hogy elképesztő a táj, de az utasoknak azért számolniuk kell a malária és a kolera kockázatával, és nem árt egy kis méregszívót is a táskába tenni, mert a köves síkságokon rengeteg a mérges kígyó. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, az Inforádió turisztikai magazinját, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Riárdot hallották. További kellemes hétvégét.
Világszám. Utazzon hétről hétre az infóval a világ 6 kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.